Ez az ígéretés elhangzott 1991. március 31-én. Egy húsvét vasárnapi témával. Jézus Krisztus, ami Urunk, kín szenvedése, halála és feltámadása. Isten megbízásával ígét hirdet Frank testvér. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Nem csupán azt ismételjük, amit mások már mondtak, hanem saját tapasztalatunkból tanúskodhatunk arról, hogy az Úr személyesen kinyilatkoztatta magát nekünk, hogy valóban szólt hozzánk az ő ígéje és az ő szelleme által, hogy mint az ő legelőjének juhai hallottuk az ő hangját, és hogy mi is megélhettük vele a saját tapasztalatainkat. Micsoda kegyelem, micsoda kiváltság. Egy olyan világban élni, amely valóban romokban hever, ahogyan a Szentírás mondja. A mély vallási és politikai csalás közepete, ugyan Huber testvér mondta nekem az előbb, én egyáltalán nem is vettem észre a hírekbe, hogy a pápa egy palesztint nevezett ki Jeruzsálemben vezetőnek, fejnek. Halljuk és látjuk, és ahogyan már éppen elégszer elmondtuk, és ezt ma is nem akarjuk azt tenni itt, hogy belemélyedjünk a jelenések könyvébe, hiszen ma húsvét van, de hála legyen Istennek, aki megnyitotta a szívünket, és szemkenőccsel kente meg a szemeinket. És ez csak azért volt lehetséges, mert ezekben a napokban meghallgattuk őt. Tegnap Villachban is elmondtam ezt. Ott jelen volt a Teljes Evangélium üzletembereinek szövetségének elnöke, és mások is az összejövetelben. És egyszerűen el kellett mondanom, hogy nem a hangulat, nem az, amit mi hozunk létre, és amit zenével és sok más dologgal befolyásolhatunk, hanem az, amit Isten az ő ígéje szerint tesz, ez az, ami számít ma. Ellenkező esetben Isten figyelembevétele nélkül prédikálunk és élünk. És pontosan ez az, ami nem történhet meg. Mind a mai napig talán igaz lehet, hogy másoknak több látványos eredményük van felmutatni, ami a szemnek szembe tűnhet, de várjátok csak meg azt az időt, amikor Istennek tetszik visszaigazolni az ő ígéjét azokban vagy azokon, akik befogadták azt, és magukban hordozzák azt isteni ígéretként és isteni alapként. Hányszor elmondtuk már, hogy Isten az ő ígéjének Istene, nem pedig az embereknek az ígéről alkotott értelmezéseinek Istene. És így most is a beteljesülésben megtapasztaljuk majd azt, amit testvéreink és a testvérnők az új szövetség elején megtapasztaltak. Minden a Szentírás szerint történt abból, ami történt. Krisztus, ami Urunk és megváltónk, Betlehemben született, ahogyan a Mikiás 5. fejezetének első versében meg van írva. Az ő szolgálatát úgy végezte, ahogyan az Ézsaiás 35-ben olvasható is, és be van számolva róla, hogy a vakok látni fognak, a sánták járni fognak, a némák nyelve ujongani fog. És mindez megtörtént. Az is beteljesedett, amit Ézsaiás az 53. fejezetében leírt. A fájdalom embere, akit semmibe vettünk, akit elvetettünk, félretettünk, elutasítottunk, végigjárta az útját a Gecsemánén át egészen a Golgotáig. De most jön ez a kulcsfontosságú igazság. Ő magára vette mindannyiunk bűneit és vétkeit, betegségeinket, mindent magára vett, és testével felvitte a fára, a keresztre. Ő átvette a te és az én helyemet, helyettünk szenvedett. Bűnné lett téve miattunk, vagy értünk azért, hogy mi ő benne Isten igazságosságává váljunk. A 22. Zsoltár is beteljesedett. Én Istenem, miért hagytál el engem? A ruháimért sorsot vetettek. Minden beteljesedett. Már egyszer elmondtam, és le is írtam itt. Amennyiben dr. Larkin, egy nagy bibliai tanító jól számolt, akkor az időben 109 ószövetségi profécia teljesedett be. És az emberek mégsem ismerték fel. És ugyanez a helyzet ma is. A jámbor, az álszent világ megvetéssel tekint arra, amit Isten tett. És milyen találóan mondta Branham testvér újra és újra, az emberek ugyanazok maradnak. Hálát adnak Istennek azért, amit a múltban tett, vagy végzett, és abban az elvárásban élnek, amit a jövőben fog tenni. Miközben elsétálnak annak figyelembevétele mellett, amit jelenleg tesz. És ez volt mindig is a nagy baj, a szükséghelyzet. Mindazonáltal Istennek minden korszakban volt egy maradéka, és ez a mi korszakunkra is találó. Még a feltámadás is teljesen egyértelműen meg lett jövendőlve. Nem fogom megengedni, hogy az én szentem meglássa a bomlást, sem, hogy az ő lelke a pokolban maradjon. Később még elolvassuk a szentírási helyeket, hogy tudjátok, hogy le vannak írva. Számunkra, akik kegyelemből hívőké lettünk, a feltámadás napja mégis a megváltásunk megkoronázása, mert ő legyőzte a halált, a poklot és az ördögöt. Így mi is győztesek lehetünk. Hiszen ő nem önmagáért, hanem mi érettünk aratta a győzelmet. Dicsőítve és magasztalva legyen az ő szent neve. Rusz testvér már megemlítette bizonyára, arra emlékezve, hogy mindnyájunk számára, akik már egyszer vagy többször is jártunk Izraelben, nekem, ha jól emlékszem, 11 vagy 12-szer voltam ott, mindig az útazás csúcspontja az, amikor meglátjuk ott a kertben lévő üres sírt. Tehát látjuk, hogy üres. És újra hálát adhatunk az Úrnak. Nincs nekünk szükségünk arra, hogy tekintetbe vegyük az üres sírt, mert hisszük is, amit az ége mond, és éppen ezért nem kell oda zarándokolnunk sem. Létezik egy szakasz itt, a Máté 28-ban. Itt szeretném felolvasni az 5. verstől a 7. versekig. A Máté 28. fejezetének 5-től 7-től tartó verseit. Az angyal pedig az asszonyokhoz fordult, és így szólt hozzájuk, ne féljetek. Én tudom ugyanis, hogy ti Jézust a keresztre feszítettet keresitek. Ő nincs itt, mert fel lett támasztva, amint előre meg is mondta. Nos, jertek ide, és nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. Most pedig menjetek el sietve, és mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, vagy fel lett ébresztve szó szerint, és előre megy Galileába. Ott újra látni fogjátok őt. És jegyezzétek jól meg magatoknak, amit mondtam nektek. Nekünk nem kell félnünk attól, hogy azt mondjuk az embereknek, gyertek, és nézzétek meg magatoknak azt a helyet, ahol feküdt. Amint tudjátok, más vallásoknak megvannak a maguk világnézetei. Mi joggal elmondhatjuk, ahogy akkor is el lett mondva, ő nincsen már itt, ő feltámadt. Jertek ide, így olvassuk itt, mondta az angyal, jertek ide, figyeljetek arra a helyre, vagy nézzétek meg magatoknak azt a helyet, ahol feküdt. Magasztalva legyen az Úr neve. Figyeljétek meg magatoknak azt a helyet, a sír üres. És mit keresitek az élőt a halottak között? Ő nincs itt. Fel lett támasztva, vagy ébresztve. Ahogy előzőleg már megjegyeztük, a mi Urunk feltámadása így a megváltás művének győzelmi csúcspontja. Test szerint halandóvá kellett lennie, hogy mindannyiunkért elszenvedje a halált. Szellem szerint pedig az élet és a halál urának kellett lennie. Így hát az Úr, aki szellem, belevetette magát ebbe a földi burkolatba, és hústest szerint meghalt, de szellemben lement, és hirdette az ígét a fogságban lévő szellemeknek, és miután ezt véghez vitte, legyőzte a börtön, foggyul ejtette, feltámadt, felment a mennybe, és ajándékot adott az embereknek. Ezt elolvashatjuk az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetében és a Szentírás más helyein. Szeretnék felolvasni néhány bibliai idézetet, mert mindig jó, ha a hitünk Isten ígéjében alapszik. Amikor pedig a kételyek jönnek, amikor a megpróbáltatások ránk zúdulnak, akkor támaszra van szükségünk. Hitünknek szüksége van egy pontra, amelyhez szilárdan kapaszkodhat, hogy rendíthetetlenül, megingathatatlanul higgyünk, ahogy a Szentírás mondja. A zsidókhoz írt levélből szeretnék felolvasni néhány verset, először is a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 16. versétől. Zsidók 9:16. verstől. Mert ahol egy végrendeleti alapítvány vagy, végrendelkezés esetében elengedhetetlenül igazolni kell annak a halálát, aki az alapítványt létrehozta. Egy alapítvány, egy végrendelkezés ugyanis csak a halál bekövetkezte után válik joghatályossá. Addig viszont egyáltalán semmi ereje amíg az alapító még él. Ez az oka annak, hogy az első szövetség sem lett vér nélkül megalapítva, vagy bevezetve. Miután ugyanis Mózes a törvény előírása szerint minden parancsolatot felolvasott, illetve előterjesztett az egész népnek, vette a borja és a kecskék vérét, vizet, skarlátvörös gyapjút és egy köteg izsópot vett, és azzal meghintette mind a könyvet, magát, mint az egész népet. Ennél fogva pedig kijelentette, ez az Isten által számotokra megállapított szövetség vére, elrendelt szövetség vére. De ugyanígy meghintette vérrel a sátrat, és az összes Isten tisztelettel kapcsolatos készülékeket is. Tulajdonképpen a törvény szerint szinte mindent vérrel van megtisztítva, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Szeretteim, itt egy párhuzamot látunk az Ótestamentum és az Új Szövetség között. Az első szövetség is az állatok kiontott vére által lépett hatályba. Az Új Szövetség, az Új Testamentum mindazzal, ami abban le van írva, érvényessé vált, végrehajtóvá vált, megvan számunkra, melyik hozzá azzal a pillanattal, amikor Jézus Krisztus, Isten fia meghalt a Golgotái kereszten. A Máté 26-28-ban ezt mondta, ez az új szövetség az én véremben. Amint tudjátok, földileg, ha valaki végrendeletet ír, és meghal azután, akkor az örökösök rávetik magukat úgy a hagyatékra, és mindenki a legszívesebben mindent, vagy a legtöbbet szeretné átvenni. Szeretteim, Isten mindent örökbe hagyott nekünk, minden ígéretet, amelyet adott, joghatályossá vált. És ezért van megírva, hogy Isten örökössei és Jézus Krisztus társ örökössei vagyunk. Itt szemünk elé van tárva, hogy a végrendelet szerzőjének meg kell halnia azért, hogy a végrendelet érvényessé váljon. Hadd jelentsem ki ma még egyszer világosan az Úr nevében, a végrendelet, az új szövetség érvényessé vált. Jézus Krisztus, ő meghalt, el lett temetve, és harmadnapon feltámadt a halálból, és ő az, aki él. És a hitetlenek megkérdezhetnénk, nos, igen, de nekünk mi hasznunk legyen ebből? És éppen pontosan erről van szó. Amikor az összes többi vallás hallja, amit ma itt hirdetünk, akkor csak a fejüket rázzák, és tovább mennek a maguk útján, amennyiben Isten nem szól hozzájuk. Mi tudjuk, miről beszélünk. Mindezek a dolgok érettünk történtek, értünk történt. Krisztusban Isten egy új kezdetet hozott létre, az új isteni teremtés kezdetét. Ő volt az első szülött sok testvér között, és éppen ezért kellett végigjárnia ezt az útat, hogy megszabadítson, megváltson minket, még a halál testéből is, mert az örökké valóságban is szükségünk lesz egy testre, és ezért kellett az Úrnak eljönnie ebbe a földi burkolatba, és itt szenvednie és meghalnia, hogy Jézus Krisztus visszajövetelekor ez a halandó test felöltözhesse a halhatatlanságot, és a mullandó felöltözhesse a múlhatatlanságot, hogy rajtunk is beteljesedjen, és elmondhassuk: halál, hol a hullánkod? Pokol, hol van a te győzelmed? De ezzel még nem ért véget, mert tovább folytatódik. Hála legyen Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet, Jézus Krisztus, ami Urunk által. És mi mindannyian amment mondunk erre, hiszen ez a mi érdekünkben történt. Ő nekünk szerezte meg a megváltást. Ő nekünk szerezte meg a győzelmet. Nekünk ajándékozta az örök életet. Tehát mindenben rólunk volt szó. Hadd olvassunk tovább egy kicsit a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 27. és 28. versét. És amilyen bizonyos az, hogy az embereknek egyszer meg kell halniuk, utána pedig az ítélet. Ugyanúgy Krisztus is, miután egyetlen egyszer lett áldozatul, ajánlva a sokak bűneinknek eltávolítására, másodszor bűn nélkül fog megjelenni azoknak, akik várnak rá, mégpedig az üdvösségükre. Ebben teljes szívünkből és teljes lelkünkből hiszünk. Az embereknek egyszer meg kell halniuk, miután, vagyis utána pedig az ítélet következik. Jézus Krisztus eljött, ő meghalt, magára vette az ítéletet, és a mi ítéletünket is, és ahogy az írás mondja, aki hisz ő benne, átlépett a halálból az életre, és nem kerül az ítéletre. Ez alatt a végső ítélet van értve. A zsidókhoz írt levél 6. fejezet, 13. versétől szeretnék olvasni. Zsidók 6. fejezetének 13. versétől. Miután Isten ugyanis megadta Ábrahámnak az ígéretet, mivel nem volt nála nagyobb, akire esküdhetett volna, önmagára esküdött ezekkel a szavakkal. És minden bizonnyal bőségesen meg akarlak áldani téged, és hatalmasan megsokasítlak téged. És ilyen módon türelmesen kitartott a másik, amaz, és elnyerte az ígéretet. Köztudott dolog, hogy az emberek valami magasabb rendűre esküsznek, és az eskü megerősítésül szolgál számukra, úgy, hogy minden ellentmondás kizárt legyen. Ezokból Isten is, mivel az ő ígéretei örököseinek különösen egyértelművé akarta tenni az ő tanács határozatának módosíthatatlanságát, kezességet vállalt egy esküvel. Azért, hogy két módosíthatatlan tény alapján, amelyekben Isten lehetetlen lenne, hogy megtévesztett volna, egy erőteljes bátorítást kapjunk mi, akik menedéket arra alapítottuk, hogy megragadjuk a számunkra megnyílt reménységet. Ebben ugyanis, mint egy szilárd és megbízható horkonyunk van a lelkünk számára, amely egészen a függöny mögé nyúlik, ahova Jézus, mint előfutár, bement érettünk az üdvösségre, amennyiben örökre főpap lett a Melkisédek rendje szerint. Micsoda erőteljes szavak! Milyen lendületvétellel szólt itt Isten! Micsoda hitbizonyosság és hitmegerősödés hangzik itt el, és sugárzik ki minden mondatból, minden versből, amit elolvastunk. Isten nem tud megtéveszteni, ő maga szava hihető. Ő köteles betartani a szavát, másképp nem is lehet, sőt itt, mint kezes, esküvel is elkötelezte magát azért, hogy azok is tisztában legyenek azzal, akik még gyöngék a hitben, és néha nehézségekkel küzdenek, hogy Isten maga vállalt kezességet a mi üdvösségünket. Hiszen megtehette ezt, képes volt rá, mert a Golgotán tökéletesítve lett az üdvösség, hiszen Jézus kijelentette, hogy elvégeztetett. Isten nem kockáztatott semmit, ő megtehette, mert az üdvösség már biztosítva volt. A rendelkezés lett állítva. Szeretteim, milyen csodálatos és szép lenne, hogy valóban egy olyan módon átélnénk Istent, hogy valóban minden kétség árnyéka, minden fáradtság és minden hitetlenség el lenne távolítva, és valóban megértenénk, hogy itt van egy megbízható horkonyunk, amely nem valahol az előudvarban vagy a szentélyben, hanem a függöny mögé nyullik vissza. Nevezetesen Isten közvetlen jelenlétébe, a Frídládához, a Frídláda elé, a kegyelem trónjához nyúlik el, egészen odáig, és mi szilárdan le lehetünk horgonyozva a mi Urunkban és Istenünkben. Amint tudjátok, az Ótestamentumban a főpap évente egyszer az általa felajánlott engesztelő vérrel beléphetett a függöny mögé, ahol a Frídláda a mannával teli korsó Áron botja, amely virágba borult, és ott, ahol a két kérub szárnyait egymáshoz érintette, ott, ahol Isten a Frídládán fölött, vagy a Frídláda fölött ennek az embernek, aki a kiontott vér alapján lépett be, átadhatta a választ a népnek, és pedig ezzel az üzenettel, hogy a megbékélés megtörtént, én megbocsájtottam, és így történt a Golgotai kereszten is, hogy a mi Urunk és megváltónk az ő saját vérével lépett be a mennyei szentélybe. A függöny szétszakadt, amikor a mi Urunk meghalt a Golgotai kereszten. Így mondja a Szentírás. Fentről lefele, nem alulról felfele, hanem fentről lefele két darabra. Ez azt jelzi, hogy itt Isten az Úr keze végzett munkát, és nem egy emberi kéz avatkozott be. Isten mindent csodálatosan cselekszik, végez. Ahogy az imént már megjegyeztük, reméljük, hogy Isten szelleme ma sikeres legyen abban, hogy örömmel töltsön el minket, hálára késztessen minket, hogy valóban bibliai értelemben hívőkké váljunk, és ne kelljen többé bajlódnunk önmagunkkal is azzal, amik még vagyunk, vagy nem vagyunk, hanem egyszerűen megértsük, és hitben elfogadjuk, ahogy meg van írva. Én megváltottalak téged, és neveden szólítottalak téged, az enyém vagy. Ezt mindannyian el kell fogadnunk Istentől a hitünkben, és aztán hálát adnunk Istennek érte. Van egy vers Ézsaiás próféta könyvének első fejezetében, amely valójában azoknak szól, azokhoz van intézve, akik elszakadtak Istentől, akik bűnben és vétkekben születtek, és így élnek tovább. Itt így szól Isten az Úr, Ézsaiás próféta által az első fejezet 18. versében. Így jöjjetek hát, vagy tehát ide, hadd szálljunk perbe egymással, mondja az Úr. Amennyiben bűneitek vérvörösek is, olyan fehérekké legyenek, mint a hó. És ha bíborvörösek is lennének, olyan fehérek legyenek, mint a gyapjú. És most jön a második vers. Amennyiben hajlandóak és engedelmesek vagytok, élvezhetitek az ország, vagy a földterület ízletes ajándékait. Viszont ha tiltakoztok, és makrancosan akaratosak vagytok, akkor legyetek a karttól megemésztve, mert az Úr szája szólt. Ez egyszerűen egy így szól az Úr. Létezik ez a mindent átfogó, mindent átható meghívás az emberiség számára. Így jöhetek tehát ide hozzám. Hadd szálljunk perbe egymással. Amennyiben bűneitek vérvörösek is lennének, olyan fehérekké legyenek, mint a hó, és ha bíborvörösek is lennének, olyan fehérek legyenek, mint a gyapjú. Tehát nem marad semmi folt, semmi ránc, és azt kell mondanom, Isten nem olyan, mint az ember, aki részben megbocsájt, aztán újra felhozza a dolgot, majd újra elássa, előássa, és az egész eljárás előről kezdődik. Istennél egy új élet kezdődik el, amennyiben a régiek véget értek. Isten nem úgy cselekszik, mint mi. Hadd legyünk egyszer teljesen őszinték. Amennyiben nekünk meg kell bocsájtanunk valamit, ó, mi egy nap alatt egészen teljes mértékben meg tudunk bocsájtani, a nagy örömmel, odaadással, dicsérettel és hálaadással. És alig telik el néhány nap, és újra előkerül ez, vagy amaz, az útunkon. Nos, mi történik akkor? A hangulat már is más. Aztán újra elgondolkodunk, és azt gondoljuk, hát mégsem volt teljesen így. Istennél ez viszont egészen másképp van. Istennél a megbocsájtás és a megváltás teljes mértékben olyan tökéletes, és egyszer mindenkorra megtörténik. Jaj, annak az embernek, aki ezt megkérdőjelezi. És az üdvös boldog állapotában van az az ember, aki elkezd hálát adni, és nem hagyja, hogy az ördög még egyszer azt csukdossa neki, hogy még maradt valami. Ezzel jön az ördög mindig, sőt, léteznek olyanok is, régebben én is ismertem ilyeneket, akik örömüket lelték abban, hogy mások életében úgy turkáljanak. És ha lehetséges, még találjanak is valamit, amit még azok sem találtak meg a saját életükben. Ezek az önkinevezett proféták és profétanők. A saját életükben egyáltalán még ne csak nem is kutatnak, de már mindig is szívesen meg akarták tudni, mi nem került még felszínre a mások életében. Ezeket az embereket sajnálni kell. Isten legyen irgalmas hozzájuk. Mi sem a te, sem az én életemben nem kutatunk, hanem a Szentírásban kutatunk, és a Szentírás azt mondja nekünk, hogy a Golgotai kereszten egy tökéletes, teljes, abszolút megváltás és megbocsátás jött létre. És az üdvösség boldog állapotában van az az ember, aki erre amment mondhat. Áldott az ember, aki még mindig jobbal együtt kijelentheti. Én tudom, hogy az én megváltóm él. Halleluja! Dicsőítve és magasztalva legyen az Úr neve. Az tény, hogy Isten meghív minket, hiszen ő beszélgetni akar velünk, és azután elmondhatjuk neki, és ő megadja nekünk az ígéretet, és a biztosítékot is. Amennyiben bűneink vérvörösek lennének is, legyenek olyan fehérekké, mint a hó. És ha bilborvörösek lennének, legyenek olyan fehérek, mint a gyapjú. Ez az Isten meghívása, amelyet már az Ótestamentumban megadott. Hadd térjünk még a zsidókhoz írt levél második fejezetére. A zsidókhoz írt levél második fejezetének versei is nagyon csodálatosak, és olyan útmutatást adnak nekünk, amelyre egyszerűen szükségünk van azért, hogy hitünk szilárd maradjon, és álhatatosak legyünk, és tudjuk, hogyan kell szembeszállnunk az ellenséggel. A zsidókhoz írt levél második fejezetének 7. versétől. Egy rövid időre lealacsonyítottad őt az angyalok között, azután dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Mindent az ő lábai alá vetettél, hiszen azzal, hogy mindent alá vetett neki, semmit sem hagyott ki az ő alávetéséből. Eddig azonban úgy van, kétségtelenül még nem észlelünk semmit abból, hogy minden allá lett vetve neki, vagy rendelve neki. De minden bizonnyal látjuk azt, aki egy rövid időre le lett alacsonyítva az angyalok allá, nevezetesen Jézust, aki halálos szenvedése miatt dicsőséggel és megtiszteltetéssel lett megkoronázva, hiszen Isten kegyelméből mindenkiért meg kellett kóstolni a halált. Itt van a mi megváltásunk. Ezt észrevettétek-e a kegyelem szó kifejezést ebben az összefüggésben? Hiszen Isten kegyelméből mindenkiért meg kellett kóstolni a halált. Mindenkiért meg kellett kóstolni a halált azért, hogy Isten kegyelme mindannyiunkra átterjedhessen, kiterjedhessen azokra, akiket megváltott, és hogy a bocsánat és az üdvösség részessei lehessünk, valamint, hogy az új szövetség ez ebben foglalt minden ígérettel együtt érvénybe lépjen. Olvasok még tovább. Itt egyszerűen olyan tömören lett összefoglalva, hogy senki sem tudná jobban. Zsidókhoz írt levél 2, a 10. vers. Miért? Mert méltó volt hozzá, akinek köszönhetően vagy akaratából minden van, és akin keresztül minden van, hogy miután sok fiakat vezetett dicsőségre, a szenvedésén keresztül tökéletesítse az ő szabadításuk szerzőjét. És figyeljétek meg a 11. verset is. Hiszen mindkettő, mind a megszentelő, mind azok, akiket ő megszentel, mind ugyanattól az atyától származnak. Éppen ezért mondta Jézus, felmegyek az én Istenemhez és a ti Istenetekhez, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Szeretteim, amennyiben újjászülettünk, az Isten ígéje és a Szent Szellem ereáltal történt, ami történt, hogy új isteni életet teremtsen bennünk, vagy hozzon létre bennünk. Megkérdezhetem, hogy hányan hiszik, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, hányan hiszik, hogy Isten kegyelemben részesített bennünket. Megengeditek, hogy még egy lépéssel tovább menjek? Hányan tudják meggyőződésből elmondani, hogy Isten kegyelmet gyakorolt irántam, bűnös iránt? Én átéltem Istent, átéltem a megtérést, a megújulást, az újjászületést. Én ismerem, tudom, hogy kiben hiszek, tudom, hogy Isten gyermekévé lettem, akkor mondjatok egy amment, halleluja, dicsőítve és magasztalva legyen az Úr neve. Jézus Krisztus, Isten fiának az evangéliuma éppen azért van hirdetve, hogy Isten emez ége hirdetés alatt megtermékenyíthesse a hallottakat, hogy Isten fia és leányai újjászülessenek egy élő reménységre. Előjön a nemzél is. Sehol sem tud Isten szelleme jobban hatni, mint itt az íge hirdetés visszhangja alatt. Mert hárman vannak ugyan, akik tanúskodnak, a víz, a szellem és a vér. Így írja János az ő levelében. Mindkettő, mind a megszentelő, mind azok, akiket ő megszentel, ugyanaz az Atyuk van. Éppen ezért tanított meg minket így imádkozni. Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod. Isten az én Atyám lett. Megkaptam a fiúság szellemét, és elmondhatom, hogy Abba, Atyám. Micsoda kegyelem, micsoda kiváltság. És ez a mai nap hadd szolgáljon arra, hogy az üdvösséget és a megbocsájtást ne csak hirdessük itt, hanem át is éljük itt. Magunkkal vegyük, ma, ezen a napon megkapjuk az üdv bizonyosságot. Ahogy a Ézsás próféta mondja máshol, vagy mondta máshol, és az egész világ lássa meg a mi Istenünk üdvösségét. Minden népből, nyelvből és nemzetből származó embereknek ugyanis az a rendeltetése, hogy üdvözüljenek. És az üdvösség üdv üzenete nem csak egy valamilyen üzenet, hanem Isten üdvösségének üzenete Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Olvasok tovább, mégpedig még egyszer a 11. verset a végéig, majd a 12. és a 13. verset is. Mert mindkettő, mint a megszentelő, mint azok, akik megszenteltetnek, mindannyian ugyanatt az Atyától származnak. E véget nem is szégyeli őket az ő testvéreinek nevezni. Miközben azt mondja, közhírré akarom tenni a te nevedet az én testvéreimnek, a gyülekezet közzepete, magasztalni akarlak téged. És egy másik helyen, ő benne akarom vetni bízalmamat, és ismét, íme meglást. Itt vagyok én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem. Halleluja! Nem egyetlen Isten fia, mint elsőszülött, hanem sok Isten fiak és leányok, akik az elsőszülött seregéhez tartoznak. És ahogy János írja az ő levelében, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mik vagy mivé leszünk egyszer. Amennyiben azonban nyilvánvalóvá válik, akkor akkor ő hozzá hasonlóak leszünk. A Filippi levél második fejezetéből is szeretnék felolvasni. A Filippi második fejezetének 7. versétől. Filippi 2. a 7. verstől. Ő megfosztotta magát önmagától. Önkifejezésében feladta önmagát, miközben az ő isteni lény az emberi szemnek láthatatlan maradt, azáltal, hogy szolgai alakot öltött magára, egészen emberi természetet vett fel, és testi felépítésében embernek találtatott. És megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, sőt, a keresztfán való meghalásig. Éppen ezért Isten is felmagasztalta őt minden mértéket felülhaladóan, és megadta neki azt a nevet, amely minden másik névnél felsőbbrendűbb. Azért, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mindazoké, akik a mennyben, és mindazoké, akik a földön és a föld alatt vannak. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, Isten és az Atya tiszteletére. Micsoda csodálatos, micsoda dicsőséges nyilatkozat. Ő, aki az Úr volt, szolgává lett, megalázta önmagát, egészen belépett ebben az emberi lénybe, hogy velünk együtt érezhessen, hogy megértsen minket, és így egy hűséges főpap lehessen. Éppen ezért van az is megírva, hogy Isten nem kísérthető meg, és ő sem kísért meg senkit a maga részéről. Viszont Jézus az ő hústestében ki volt téve a kísértésnek, akár csak mi, hozzánk hasonlóvá lett, hogy mi is ő hozzá hasonlóvá válhatunk. Felvette a mi alakunkat, felépítésünket, hogy aztán mi is az ő képmására átalakulhassunk. És míg az 1. Korintus 15-ből származó csodálatos íge szakasz, nagyon sok bibliai idézetet olvashatnánk, különösen egy ilyen napon, amikor különleges módon megemlékezünk a mi Urunk feltámadásáról. Egyszerűen fenségesnek képzelem el magamnak, ott voltak a tanítványai, elszomorodva, mind szétszélettek, mentek a maguk útján, és így szóltak egymás között. Azt hittük, hogy meg fogja szabadítani Izraelt. Azt hittük, úgy hittünk, de mégsem úgy történik, ahogy mi gondoljuk, hanem úgy, ahogy Isten akarja. És Isten akaratában volt, hogy a Golgota megtörténjen. És éppen ezért történt az, ami történt. Azonban el tudom képzelni magamban, hogy azok az évek, amelyekben a tanítványok az Úrral jártak, nem jelentettek annyit számukra, mint a feltámadás napja. Amikor látták, ahogy a szemük előtt mesztelenre vetkőztett, kigúnyolták, leköpködték, megverték, és megkínozták őt, az ő urukat, akit annyira megszerettek, akit követtek is. Ott függött most mesztelenül, levetkőzve, tövis koronával a fején. Vajon mi járhatott ezeknek a tanítványoknak szívében, az ő szerettei szívében? Ó, mennyi kétségbeesés lehetett ott, mert még nem értették meg az írásokat. Annak ellenére, hogy megmondta, hogy előttetek fogok menni Galileába, és az angyal így szólt azokhoz, akik a sírhoz érkeztek, menjetek el, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy ő előttük fog menni Galileába. És íme meglásd, így is történt. Halleluja, így is történt. Hogyan érezhetteik magukat János, Péter, Jakab? Hogyan érezhette magát Mária és a többiek, amikor meglátták az ő urukat, mint feltámadottat? Már nem az, aki megveretett, aki megkínoztatott, hanem a megdicsőült urat, aki elvette a halál hatalmát, legyőzte a poklot, diadalmaskodott az ördög felett, feltámadt, és aki azt mondhatta Jánosnak a Pátmos szigetén, én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó. Íme meglásd, halott voltam, de most már örökké élek, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsa is. Ez egy győzelmi nap, egy dicsőséges nap, és ebben a feltámadásban Jézus Krisztus, ami Urunk, feltámadásában alapszik a mi feltámadásunk is. Ez az a bizonyosság, ami abszolútumunk, hiszen Jézus él is vele együtt, én is. Halál, hol vannak már most a rettegéseid? Ő engem is fel fog ébreszteni a halottak közül. Hány énekíró, hány prédikátor hirdette az elmúlt közel 2000 év során, hogy Jézus feltámad, hogy felment a mennyben, és hogy vissza is fog jönni. Mi egy olyan időben élhetünk, amikor várhatjuk az üdicsőséges visszajövetelét. Ő vissza fog jönni, ahogyan olvastuk is. Egyszer eljött, hogy sokak bűneért meghaljon, és másodszor is el fog jönni, vissza fog térni, hogy mindazokat, akiknek bűneiért meghalt, akiknek megbocsájtott, akiket megtisztított és megszentelt, hogy mindezeket hazavigye az ő dicsőségében. És azután örökké az Úrnál leszünk. Halleluja! Magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. Higgyétek el, hogy ő legyőzte a halált. Elvette a pokol hatalmát. Halál, hol van a fullánkot? Pokol, hol van a győzelmet? Hiszen nem csak így van megírva, hanem így is van. Ez az igazság. Nem igaz? Igaz, hogy a mi Urunk meghalt. El lett temetve, lement a sírba. Mindez igaz. Foggyul ejtette a halált, és harmadnapon feltámadt, és felment a mennybe. És nagy hatalommal és dicsőséggel fog visszajönni. Halleluja! A Biblia isteni tényeket számol be, és ez az egyik legnagyobb isteni tény, hogy a mi Urunk és megváltók tökéletesen véghez vitte a megváltás művét maradéktalanul. És ezt követően pedig leült a felség jobbjára, és várja, amíg minden ellensége a lába zsámolyává nem lesz téve. Az első Korintus 15. fejezetének 3. verséből, talán a 6. versig, első Korintus 15. a 3. verstől. Elsősorban azt hirdettem neked, amit én is átvettem. Nevezetesen azt, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint. És hogy el lett temetve, és hogy harmadnapon fel lett támasztva az írások szerint. És hogy megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Ezután egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg, akik közül a legtöbb még most is él, de néhányan már elaludtak. Micsoda csodálatos tanúvallomás! Nem csak néhány nőnek, nem csak néhány apostolnak, hanem egyszerre 500 testvérnek jelent meg. Micsoda tanúk, felhők, sokasága. És hála Istennek, hogy ezek a valódi tanúk. Ők szemtanúi voltak annak, amikor ez megtörtént. Ők látták, hallották, személyesen is átélték. És mi is tanúskodhatunk ezekben a napokban arról, hogy mi is átéltük, megtapasztaltuk Istent. Tudjuk, tanúskodhatunk, hogy ezekben a napokban szólt hozzánk, megtapasztaltuk őt. Sokan tanúskodhatnak arról, akiket meggyógyított, akiket megmentett, akiket megszabadított, akiknek valóban kinyilatkoztatta magát. Hiszen együtt kijelenthetjük, hogy Jézus Krisztus feltámadta halottak közül. Ő él, jelen van a szentek összejöveteleiben, hogy mentsen, gyógyítson, szabadítson, és az ő dicsőséges evangéliumát Isten erejévé tegye mindazok számára, vagy mindazok esetében, akik szívből hisznek benne. Amennyiben mégiscsak azon múlik, hogy a Szentírásnak megfelelően hiszünk-e, nem akarjuk-e azzal elkezdeni ma, hogy egyszerre szívből magunkba fogadjuk mindezeket a szavakat, elhisszük őket, és így hitben Isten oldalára állunk, és bízunk benne, hogy amit még nem történt meg, azt mégis megtehesse. Ma és meg is történhet, mert Isten jelen van, higgyétek el nekem. Isten nem elégedett, amennyiben az ő ígéje csak hirdetve van, és az emberek ugyan hallják, és egyet is értenek vele, de nem élik át. Isten csak akkor lesz elégedett, ha az ő ígéje, amelyet elküldött, hogyha az el tudta végezni, amiért elküldte azt. Akkor öröm van a mennyben, és békesség a földön. Öröm van az Isten oldaláról, és öröm a mi oldalunkon is, amikor az ige, ez esetben Jézus Krisztus, ami Urunk csodálatos evangéliuma, egy valódi, általunk megtapasztalt isteni erővé válik, hogy mi is tanúságot tehessünk, hogy az Úr megmentett engem, megbocsájtott nekem, Isten gyermekévé tett engem, az ő tulajdona lehetek. Sok-sok mindent lehetne még mondani, de csak egy helyet említek még meg, és nem fogok bocsánatot kérni, ha felolvasom. Isten ígéjét, ahogy Pál apostol is tette annak idején, egészen éjszakába nyullóan hirdetni lehetne. A 2. Korintus 5. fejezet. A mindannyiunk számára jól ismert ige szakasz. 2. Korintus 5, a 17. verstől. Ha tehát valaki a Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúltak, íme valami új jött létre, vagy állt elő. Mindez pedig az Isten műve, aki Krisztus által megbékéltetett minket önmagával, és ránk bízta a megbékéltetés szolgálatát. Mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával úgy, hogy nem számította be nekik vétkeiket, és elhelyezte szívünkben a megbékélés szavát. Hiszen nem elméletileg hirdetjük a megbékélést, hanem mint akik átéltük azt. Szívünkben az, ami a Golgotán történt, az egy részünkké vált. részessé lettünk az isteni természetnek, Isten fiai és leányai vagyunk. És a keresztről szóló beszéd, a megbékélés ígéje a szívünkbe lett helyezve. És éppen ezért teljes meggyőződéssel és teljes hitben hirdetjük, és éppen ezért teljes meggyőződéssel és teljes hitben hirdetjük ezt az Isten által Krisztusban az emberiséggel való megbékélést. Hordozói vagyunk annak, amit Isten a Golgotán tett. Nem csupán Jézus Krisztus a megfeszítettnek az evangéliumát hordozzuk íge üzenetként, hanem magunkkal hordozzuk azt az isteni valóságot is, amely a Golgota által megadatott nekünk, a teljes megváltást, a kegyelemből fakadó teljes üdvösséget. Megértettük ezt? Átéltük-e? Halleluja! Hadd üzenjünk hadat ma a hitetlenségnek és minden kétségnek. Ki akarja még tovább gyalázni Istent hitetlenséggel, becsülétét megsérteni? Hinni akarunk ma, teljes szívből hinni abban, amit Isten értünk megtenni. Még egyszer felolvasom a 19. verset, aztán tovább. Mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával, azáltal, hogy nem rótta fel nekik a vétkeiket, az áthágásaikat, és elhelyezte bennünk a megbékélés ígéjét. Krisztusért tehát szólunk, mint az ő küldöttei, hiszen Isten rajtunk keresztül int. Krisztus nevében kérjük, béküljetek meg az Istennel. Ő azt, aki nem ismerte a bűnt, bűnné tette értünk, azért, hogy mi ő benne Isten igazságosságává váljunk. Ez az evangélium, ez a jó hír te neked, és én nekem. Krisztusért szólunk tehát, ő helyette szólalunk fel, mint az ő küldöttei, hiszen Isten rajtunk keresztül int. Vagy csak valakit láttunk, vagy hallottunk, akinek a hangját Isten felhasználta, éreztük-e ma, hogy Isten ígéje hozzánk szólt. Ne lássunk és ne halljunk senkit, csak Jézust egyedül. Isten rajtunk keresztül figyelmeztet int. Miért? Mert ránk bízta megbékéltetés szolgálatát, és éppen ezért újra és újra hangoztatjuk, béküljetek meg az Istennel. Adjatok teret az Istennel való megbékélésnek. Ha lennének ma közöttünk némelyek, akik még nem élték át ezt az élményt Istennel, ma, ha hallottátok az ő hangját, és ezt hallottátok, és tudomásul vettétek, úgy nincs szükség kérdőjelre, akkor felkiáltó jelt tehetünk mögé, hogy ma, miután hallottuk az ő hangját, ne akarjuk megkeményíteni a szívünket, hanem hitet tanúsítani Jézus Krisztusban, Isten fiában hinni, aki a mi üdvösségünkért a Golgotán, a kereszten kiontotta az ő vérét, és odaadta az ő életét. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával, megbocsájtotta mindannyiunk vétkét, és kegyelemmel és üdvösséggel ajándékozott meg minket. Micsoda kiváltság, hogy hívővé válhatunk. Micsoda kiváltság, hogy hallhatjuk Isten ígéjét, hangját, az evangélium hangját, és aztán reagálhatunk is rá, részesülhetünk benne, elfogadhatjuk, és ma átélhetjük Istent, magasztalva legyen az ő neve. Amen. Amen. Hadd álljunk fel. Csendes imádságban maradunk, bizonyára az Úr nem csupán az ő igéje által csak szólt, hanem hívást is intézett hozzánk. Hívást intézett hozzánk felénk, és ti tudjátok, hogy ő hívott, és mindenki érezhette. Hadd kezdjük el ma azzal, hogy imádkozunk azokért, akik most teljes mértékben Istennek szeretnék szentelni az életüket. Egyszerűen itt, Isten szín előtt, az ígehirdetés alatt meghozták azt a döntést, hogy életüket Istennek szentelik, elfogadják a megbocsátást, és így tovább, és valóban átélik Istent. Átélni akarják Istent. Miközben mindenki lehajtja a fejét, és imádkozunk, hadd kérdezzem meg, ki szeretne bevonva lenni az imádságba? Emeljétek fel egy pillanatra a kezeteket. Köszönöm, 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 köszönöm. Isten áldjon meg benneteket. Isten áldjon meg benneteket. Talán vannak közöttünk hívő testvérek és testvérnők, akik egyszerűen érzik, hogy közelebb akarnak kerülni az Úrhoz, teljes mértékben oda akarják szentelni magukat neki, és átadni magukat neki. Talán itt-ott még szükség van egy szakításra a világgal, hiszen tudjuk, mit mond a Szentírás. Ne legyetek részesek a hitetlenekkel, ne vegyétek fel az idegen igát. Mi köze legyen a világosságnak a sötétséghez? Hogyan egyezik meg Krisztus Béliállal? Amennyiben úgy érzitek, hogy van még valami, ami visszatart benneteket, valamilyen módon megkötöz, megbénít, akkor most lehet az a pillanat, éppen most a felszabadulás pillanata. És még egy lépéssel tovább is megyünk. Talán vannak itt még betegek is, akik valamilyen szükséghelyzetben kerültek, és talán néha még kétségbe is esnek, esetlen az idősek, akik itt-ott érzik a testük fájdalmát. Szeretteim, Isten ugyanis nem ígért nekünk örök egészséget ebben a romlandó testben. Azonban azt mondta, hogy én vagyok az Úr, a te orvosod. És ezt teljes szívünkből hisszük. Hadd legyen nyilvánvalóvá ezen a helyen ma, hogy Isten ígéje minden tekintetben és minden igaznak igazságként visszaigazolódik. Minden tekintetben. Az elveszettek számára szabadulás által, a megkötözöttek számára a feloldozulás által, a betegek számára gyógyulás által. Uram, mindenható Isten, együtt jövünk, járulunk hozzád. Hallottuk, tudomásul vettük a te ígédet, és hisszük, ahogy az írás mondja. Hadd fakadjanak most élő víznek folyamai elő bennünk. Hadd legyen most az elveszetteknek része Isten szabadításában és üdvösségében. Uram, ajándékozz meg őket hittel a prédikációból, a Szent Szellem által kimunkálva, hogy most elhiggyék, hogy te megbocsájtottad nekik az ő bűneiket. Uram, amennyiben téged segítségű hívnak, hogy te meghallgatod őket. Helyezd el most mindannyiunk szívébe, hogy segítségül hívjunk téged, és egyszerűen azt mondjuk, hűséges Úr Jézusom, légy irgalmas hozzám bűnöshöz, Isten fia, könyörülj rajtam, bocsáss meg összes vétkeimet és bűneimet, és fogadj el engem. És megadatott az ígéret is, hogy mindazok, akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, nevezetesen azoknak, akik hisznek az ő nevében. El tudjátok-e ma hinni, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, a Golgottai kereszten meghalt, ami üdvösségünkért, akkor mondjatok amment. Halleluja! Mindazokhoz intézően, akik megkötözöttek, el tudjátok-e ma hinni, amit az Úr mondott, ami megvan írva róla az Ézsaiás 65-61-ben, és a Lukács evangélium a 4. fejezetében, és hogy ő ma is ugyanaz maradt, ő így szól. Isten az Úr szelleme nyugszik rajtam, mert felkent engem, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. A megkötözötteknek pedig azt, hogy szabadok lettek, és nyilvánosságra hozzam mindenkinek az Úr kegyelmes esztendejét. Kikiáltsam azt. Uram, ma Jézus Krisztus evangéliumát közhírré tetted közöttünk. Hálát adunk neked ezért. Hadd jöjjön most a Szent Szellem kenete a te népedre. A te népedre, hogy minden rendeződjön és helyreálljon. Annak megfelelő állapotában. Szeretett Uram, ha betegek is, betegeket is elétbe helyezzük teljes hitben, hogy betegségeinkért megverettél és kínozva lettél. A büntetés te rajtad volt, ami békességünkért, és a te sebeid által meggyógyultunk. Köszönöm neked ezt. Váltsd most valóra az ígét, és tedd az evangéliumot Isten erejévé, gyógyító erővé, megmentő erővé, felszabadító erővé. És áldj meg mindannyiunkat a te kegyelmed gazdagságából. Neked, a mindenható Istennek különösen hálát adunk ma. A Jézus Krisztus, ami Urunk, feltámadásáért. Elhisszük azt, hogy ő feltámadt, hogy felment a mennybe, és hogy előkészítette a helyet, és vissza fog jönni, hogy hazahoz vegye az öveit. Szeretett Uram, ajándékozz meg bennünket a Szent Szellem hatalmas kiáradásával. Minden ajándék és gyümölcs, minden szolgálat és szolgált visszaállításával, gyümölcs visszaállításával, hadd uralkodjon a te Szent Szellemet közöttünk, a te csodálatos és szent neved tiszteletére és felmagasztalására. Még egyszer hálát adunk, mondunk neked mindenért, ami Urunk, Jézus Krisztusunk drága és szent nevében. Amen.